mindörökké. Amen. Nagy bizalommal, szeretettel köszöntjük a kedves rádió hallgatókat. Hosszú idők óta vagyunk már így együtt, és megint egy remek csapat, 9. A, de az új számozás szerint, tehát nem tavalyi 9, hanem idén friss 9. A. Nagyszerű osztályfőnök, egyből válkozik, első tanítási napon örülnek, hogy van egy ilyen külön feladatuk, és mosolyogva vannak itt, és akkor én Brücknágos előtt, mint Ciszterci, és mint az iskolánkban a székesfehérvári Ciszterci gimnázium, a Szent István gimnázium, a spirituális, hát meghívtuk őket, és akkor be is mutatok mindenki keresztnevével. Te vagy a...
Kata vagyok.
Kata.
Réka.
Szép magyar név, Kata jó magyarizott név.
Én Bence vagyok.
Igen.
Én Gyuri vagyok.
Mi vagy?
Gyuri vagyok.
Gyuri, szépen tagoltam. Jó. Világos. Már hosszabb idők óta azzal foglalkozunk, amit kipróbáltunk iskolás keretben is, hogy mit lehet tanulni a szentjeinktől. Tehát így nagyon iskolás, nagyon megszokott dolog lenne. Mi kisarkítunk, nem mondjuk a szentek életrajzát egészében, most nem egy-egy személy ismertetése a legfontosabb számunkra, hanem hogy hogyan építik ezek az Isten áldott emberek az egyházat, a közösséget, a jelzsoló kapcsolatot. Tehát azt kerestük meg, és azt gyűjtjük össze ilyen csokorba, persze csak olyan hézogos csoportba, hogy például ma kezdettel, hogy hogyan tudta az egyház a karitászát, a szeretet művét kibontakoztatni majd napig is, szenteken át, nem is beszél a pápa mostani, ugye mongoliai útjáról, ami egy elképesztő szeretet gesztus, 1500 keresztényért, és egy nagyon nomád, ugye, tatárok voltak ezek a mongolok, ugye mondtuk régen róluk, egy nagyon szép békés kultúrát építenek ki. Pápa hogyan tudta ezt a sokféle vallású, sokféle alkotó embert összefogni, és elismerni a bennük lévő jót, és biztatni őket, hogy valóban a béke szerzése nagy szükség van, meg az emberséges életmódra. Ők sokszor reálisabban életet, mint egy túlfejlett dekadens, vagy önmagát megvető, vagy túljátszó, ugye ilyen európai, vagy amerikai kultúra. Sokat lehet tanulni az ilyen egyszerű népektől, akik tehát közel vannak az élet mindennapiságához, nem bújtak be egy ilyen esztelen jólétbe. Hát akkor így lenne most a témánk, hogy egy sorozat olyat vennénk, amelyek a karitász művekben, tehát az egyház szeretett művében jelesek. Nyilván a legelső, akit ilyen etalonnak, ilyen mintának tegyenek, Szent Lőrinc diákonus, de aztán mondhatnánk tovább ilyeneket, mint azt is Szent Ferenc, vagy Szent Erzsébet, még Hildegárd, Szent Erzsébet után Hildegárd, Páli Szent Vince, Néhi Szent Fülöp, Kalude Szent Teréz, Boldog Stratman László, hát szóval sok mindenkit, Batyán Stratman László, egész sorozatot lehetne itt összeszedni. Hát kezdjük el azzal, hogy ti találkoztok-e azzal, hogy az egyház tud másokra odafigyelni, segíteni? Van-e ilyen élményetek, hogy valahol ti is valami jót tettek másokkal? Vagy, tehát, hogy nektek ez nem idegen, hogy az egyház szeretetteljesen működik. Ki tudna erre valamit mondani, hogy ezt én átéltem magam is?
Hát én önkénteskedtem egy táborban.
Komolyan?
Egy katolikus táborban, igen.
Milyen táborban?
Katolikus.
Katolikus, és kiknek volt? Fiatalnak, családoknak, kiknek volt a tábor?
Hát főként kisebb gyerekeknek volt a tábor, de mindenki...
Hol, Balaton mehet, vagy mehet?
Magyaralmáson.
Nálatok Magyaralmáson, komolyan?
Igen.
Hát az gyönyörű, igen, és hogy történt ezek? Nagyon érdekelne.
Rosszul mondtam, mert református volt, de igen. És hát úgy történt, hogy kettőre mentünk, kezdtünk egy templomi résszel, majd korosztály szerint voltak ilyen beszélgetések,
igen.
És hát igen.
És te is részvettél benne?
Igen.
És te hány éves gyerekekkel beszélgettél?
Hát én feljebb is mehettem a korosztálytól, mert hogy én a 9-től fölfele...
Hát akkor még a nagyobbak azt ötöttel meg, és kapták komoly kérdéseket vagy témákat?
Nem voltak olyan nagyon komoly témák, inkább csak saját élményeket kellett
elmondani.
Igen.
Tehát vallomást tenni, tanúságot tenni.
Igen.
És ezeket jól sikerült.
Igen.
Meg is köszönték neked?
Igen.
Örülök. Ez hány napig tartott?
Ez 5 napig tartott.
Hú, hát nagyszerű, és ott helyben, vagy nem helyben, mert nem ott laksz, ugye?
Igen.
De mégis az ott szíves elmentél. Hát nagyon gratulálok, igazán, igazán örülök neked, hogy ügyesen oldottad meg ezt, kedves Kata, és csak folytatás tovább. Kinek van még ilyen élménye? Hogy nem üres halmaz, nem levegőre beszélünk, hanem tudjuk, hogy mit szeretnénk megérzékeltetni.
Hát...
Réka, neked?
Számomra inkább, amit láttam úgy a családom folyamán, hogy a vallás folyamán is segítjük egymást, és hogy összekapcsol minket egy formában, ugye, mert nagyon kevés ilyen dolog van a világban, ami így összehoz ennyi embert.
Szóval ti a családban igazán szeretetesen segítek egymásra. Mondj egy példát, legutóbb miben segítettél például?
Én, van egy kisöcsém, 3 éves, és vele szoktam segíteni.
És nem húzza a szép hajadat?
Nem jó mindig.
Igen, viselkedik, jó. Igen. Szóval elfogad, tekinti vagy számára.
Igen, jó? És hogy nagyon kismama. Élvezem, hogy igen, hogy úgy föltekint, úgymond.
Jó, tehát akkor érzed ennek a felelősségét, hogy jót lehet tenni, anyukád is sokkal megkönnyebbülten tud akkor dolgozni. És neked van-e valamilyen karitatív élményed?
Hát én azt emelném ki, hogy hát azt jó érzés látni, meg érezni is, hogy így a keresztény emberek egymással, meg másokkal mennyire segítőkészek, és hogy mennyire odafigyelnek egymásra. Meg...
Mondj egy példát, ahol ezt észrevetted, Bence.
Hát mondjuk, hogyha valakinek valami segítségre lenne szüksége, hogy akkor ott vannak mellette, és segítenek neki, ahogy csak tudnak, és ez szerintem teljesen pozitív, meg azért ez nem mindenhol van jelen sajnos.
Igen. Te vagy a Bence, hogy igen. És azt mondd meg, hogy te is benne voltál az adventi akciónkba? Tudod, mire célzok? Mit szoktunk tenni az aulába, a gyülekezési iskola bejáratnál, torony magasra, mik nőnek oda össze? Mit szoktunk összegyűjteni? Cipődobozokba?
Hát igen, mi is. Hát nekem is vannak kis tesúim, és az ilyen játékokat, amiket már nem használunk, azokat általában oda szoktuk adományozni.
Igen, rászorulóknak. De még jó állapotban, tehát
hát igen, persze.
Igen. Ilyen cipődobozot teszik be, és lehet, hány évesnek szárnyátok.
Igen.
És akkor az autó elviszik ugye a messze a Kárpátokon és túl ugye az Csángó falvakba, és óriási örömet okoztok vele. Hát ez egy nagyon reális. Egyik másik újságnak a címlapján is ez szerepel, azok a csomaghegyek, tehát többször is az iskola újságnak a címlapján. És neked, Gyuri, milyen benyomás?
Hát mi is ugye ezt a cipős dobozt csináltuk. Szóval
cipős akciót, igen.
Igen, ilyen olyan ruhát, amikor egyszer sem használtam, mert gyorsan kinőttem,
igen.
Meg a régi játékaimat, amiket nem nagyon használtam, azokat betettük a cipős dobozba.
Szíved nem fájt érte, nem, és nem azt mondta, hogy már senkinek se kell, mert még jó állapotban volt.
Igen,
jó. Igen. Tehát tudsz nem csak magadra gondolni, egyel szorozni, hanem másoknak is segíteni.
Igen.
Hát ez a diákónia, egy görög szó, az pont ezt jelenti, a adni tudást, a segíteni tudást, a szolgálat, a diákónia. Dia az keresztül kasul, ugye hát valamit jót teszek a másikra, odafigyelők, igen. Na hát ilyen diákonosok az egyházban megszülettek, mert az apostolok rájöttek, hogy nélkülük nem tudnak dolgozni, nem tudnak hatékonyak lenni. Olvasd el, légy szíves, Gyuri, hogy mit ír a Szentírás erről Szent Lőrinc napján, mit idéz apostolok cselekedetéből?
Az apostolok cselekedeteiből? Ez idő tájt, hogy a tanítványok száma egyre nőtt, zúgulódást támadt a görögök közt a zsidók ellen, hogy a mindennapi alamizsna osztáskor az ő özvegyeiket háttérbe szorítják. Ezért a 12 összehívta a tanítványokat, nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk az Isten szavát, és az asztal szolgálatát lássuk el. Testvérek, ezért szemeljetek ki magatoknak közül 7 jó hírben álló lélekkel eltelt bölcs férfit.
Hát ez fontos, hogy lélekkel eltelt, szentekkel eltelt, bölcs, kiváló, megbecsült ember, tehát akire a másik oda tud figyelni, föl tud nézni, mint a kis testvéred a nővérére. Igen?
Ezeket megbízzuk a munka irányításával, mi meg majd az imádságnak és az Isten szava szolgálatának szenteljük magunkat. Tetszett a javaslat az egész közösségnek, és kiválasztották Istvánt, ezt a hittel és szent érekkel eltelt férfit, aztán Fülöpöt és Próhórust, Nikántort és Timont, Parménászt és Miklóst, az antiochiai jövevényt. Az apostolok elé állították őket, azok imádkoztak és rájuk tették a kezüket.
Tehát fölszentelkedett diákonusát a legelső, legalsó papi rendre, tehát ők azért tényleg a papsághoz tartoznak, de csak az első lépcsőn. Más lépcső a papság is, harmadik lépcső, amire ugye Fábri Kornéz most elmúlt szombaton szentelték, az a püspöki szolgálat, igen, tovább.
Azokban a napokban nagy üldözés tört ki a jeruzsálemi egyház ellen. Az apostolok kivételével mindjárt elszélettek Judea és Szamaria tájékára. Azok, akik szétszélettek, ahová csak elvetődtek, mindenütt hirdették az evangéliumot. Így Fülöp Szamaria városába került, s ott hirdette Krisztust. A nép halva és látva a csodákat, amelyeket tett, egyöntetűen figyelemmel hallgatta. Mert sok megszállottból kiment, hangosan kiáltozva, a tisztátalan lélek, és sok béna meg sánta meggyógyult, így nagy volt az öröm ebben a városban.
Hát ezt ügyre a Biblia, az apostolok cselekedetében az egyház születését mondja ez a nagyszerű bibliai írás, a négy evangélium után szoktuk olvasni, és ugye látjuk, hogy egy történelmi tény, hogy az egyház nagyon hamar rászorult arra, és észrevette azt, hogy diákonusokat kell beállítani a lelkipásztori szolgálatába. A második Vatikán zsinatnak egy híres írása a Lumen Gentium, az egyházról szóló konstitúció, tehát az egyháznak a nagy önarcképe. Ilyet történelmi folyamán most fogalmazok ennyi részesen először ilyen nagyszerűen. És a 29. pontban látod, hogy jól van. Ott van ugye, tehát a papság szó részben, 29. pontban itt van szó a diákonusokról. Ez egy nagyon híres üzenet, létszes, higgadta, nyugodtan olvast föl.
A rangfokozat alsó fokán állnak a szerpapok. Ők nem papságra, hanem szolgálatra kapják a kész föltételt. A szentségi kegyelemmel megerősítve a liturgia, az ige és a szeretet diákóniában szolgálnak.
Megkezdődött diákóniában, igen.
Szolgálnak Isten népének, a püspökökkel és a papjaival közösségében. A szerpap dolga, ha az illetékes hatóság megbízza vele, hogy ünnepélyesen kiszolgáltassa a keresztséget, őrizze és kiosza az oltári szentséget. Az egyház nevében eskese és áldja meg a házasságkötőket. Vigy el a szent útravalót a haltoklóknak, szentírást olvasson, a hívőknek oktassa és buzdítsa a népet, vezesse a hívek Isten tiszteletét és imádságát, szolgáltassa ki a szentelményeket és végezze el a temetési gyászszertartást. A szerpapok miközben elmerülnek a tevékeny szeretet és az igazgatás föladataiban, emlékeznek meg Szent Pólikárp intelmeiről. Legyetek irgalmasok, serények, éljetek az Úr igazsága szerint, aki mindenkinek szolgája lett. Minthogy pedig ezeket az egyház életéhez módfelett szükséges feladatokat számos vidéken nehezen lehet elvégezni. A latin egyház ma érvényes fegyelme szerint a jövőben helyre lehet állítani a szerpapi tisztet, az egyházi rangsor sajátos és állandó fokozataképp a különféle területek illetékes püspökkari konferenciára tartozik.
A pápa... Például álljunk meg, tehát most ebből megértetted, hogy idézte a másik Vatikán zsinat 1962-65 oldalt, ezt hallottok elő a másik Vatikán zsinat, ugye? Napjában ezt szeretnénk átvinni, belevinni az egész keresztényedet ennek a zsinatnak a nagyszerű látásába. Utóbbi pápák mindig ebben próbálnak segíteni, hogy az egyház megfrissüljön. Volt, aki visszaért vele, és túlcsavart valamit. Tehát erről mindenki hallott már, gondolom, ugye? Tehát ez egy óriási felső vezetnek, amiből sok áram fakad, sok erő a számunkra, hogy egyház hitelesebb legyen, élőbb, elevenebb legyen. Na és ugye ez a Polikáp nevű szent, ez még Szent János tanítványa volt valószínűleg, tehát hogy nagyon-nagyon az első időknek a nagy szentje, vértanúja, püspöke, és ő nyilatkozott, hogy a diákonusok mit tesznek, ott szerpapok vagy diákonusok. Ezt a szót, hogy diákos, te már hallottad korábban, vagy most hallod először?
Hát, most hallom először.
Bence, te?
Szerintem én is.
Mert te minden is figyelik rá. Magyarul úgy működik, szerpap. Ugye a pap, aki fölszentelt pap, a szerpap, aki a szereket, tehát valamilyen hozzásegítést ad a papi szolgálathoz. Nem, ők nem papok, hanem a szerpapok, vagy inkább mondjuk, hogy szerpapok, így mondjuk, szerpapok, és ők abban segítenek, hogy a papi szolgálatot kiteljesítik, hogy amit egy pap már nem tud elvégezni, mondjuk, hogy nem marad ideje, ez imádság, a tanítása, abban ők segítenek. Majd ezt mindjárt jobban is megbeszéljük. Olvassad tovább.
Zaragózában tanult, ahol megismerkedett a későbbi második Sixtus pápával. A mester és a tanítvány között szoros barátság alakult ki. Lőrinc követte mesterét Rómába. 257. augusztus 30-án Sixtus Szent Péter örökébe választották, Lőrincet fődiakónusnak nevezte ki, és megbízta a római szegények gondviselésével. Valerianus császár uralkodása alatt újbóli keresztény üldözés tört ki. Második Sixtust és a négy diakónusát a Szent Calixtus katakombában megtámadták az euharisztika ünneplése során. Sixtus pápát augusztus 6-án kivégezték. Szent Lőrincet 33 évesen rostélyon megégetve ölték meg augusztus 10-én.
Szent amíg visszatérünk egy kicsikét, tehát akkor még egyszer oda fussunk vissza, hogy a hallottuk ebben a végolvasta leírást? Végolvastad?
Igen.
Jó. Akkor tehát világosan látod, hogy ugye az egyház valamit újra megalapít, újra életbe hozott, életre váltott ezt a szerpapi intézményt, ezt a diákonusi szolgálatot. Vajon a szerpapoknak mit szabad, mit tudnak tenni, és mit nem? De van szerpapról ismerősödök, tudtok az egyszerűen ilyeneket? Pedig vannak, ugye lelkipászi kisegítők, ilyet hallottatok már, nem? Volt például ott a szomszédban, Magyar Almáson, voltak lelkipászi kisegítők, nem találkozottak vele? Nem. Pedig vannak ilyenek a városban, nálunk is, ugye Fehérváron is. Tehát ők nagyon segítenek, miben tudnak segíteni? Hát tudnak predikálni, ha fölkészülnek, be is mutatják a plebánsnak, hogy mit fognak mondani, mert nem legfizet annyi teológiát, de valamit kellett nekik, ugye, hogy és hát van munkakörük, de a szabad idejében önként teszik ezeket a szolgálatokat, mondjuk pedig egy igeliturgiát el tudnak-e végezni egy diákonos, tud-e igeliturgiát? Tehát szentélyesbe olvasni és áldozhatni, ezt meg tudja tenni? Ezt igen. Ezt igen, ezt megteheti. De tud-e misézni egy diákonus? Nem. Mert nincsen pappá szenteve. Tud-e föloldozni a gyóntatásban? Azt szintén nem, mert erre nincs fölhatalmazva. De tud olyan módon az embereknek segíteni, veletek beszélgetni, egy táborban ott lenni, hogy fölkészd arra, hogy te jó gyónás végezz, hogy fölszabadulj. Tud tanítani ilyenekre. Aztán tudja a szeretet szolgálatot művelni. Az ősegyház óta ez a két fő iránya, hogy az ige hirdetésben segítsen, a tanításban, és másrészt a szegények elsőtek szolgálta, mint a jelen pápa egész Mongóliáig elhaladva, ugye óriási mértékben sürgetést tesz maga, és hát lenyűgözve itt Budapesten is láttuk. Tehát ugye ez a két fő diákonisi szempont. Most Lőrinc ebbe volt bele szentelve, világos? És így lesz szentünk, hogy diákonus. Az ő keleti egyházban a diákonus nagyon-nagyon szerepe, a püspök mellett közvetlen ott van, mert ő az összes ilyen gazdasági dolgot intézi, szegénygondozás és minden hasonlókat, tehát ő ezért nagyon fontos szerepet tölt be. De nálunk nyugaton is most már újra van diákonus élet. Ők kötetnek házasságot, vagy nem? Hát az a helyzet, hogy amennyiben valaki tisztes, szép házasságban él, már nem olyan fiatal, új házas, hanem már bizonyít, hogy tud családot összefogni, ilyenket föl lehet szentelni diákonossá, pappá, nem, de diákonossá, igen. Viszont ha valaki eleve azt mondja, hogy most egész életet, mert a diákonátusnak akarja szentelni az egyház szolgálatára, akkor megteheti, hogy akkor is nem egész fiatalon, hogyha már úgy egészelte magát, akkor lehet, hogy nem fog házasságot kötni, jelentét, mint egy tudós, vagy mint egy alkotó ember, egész Isten szolgálata szenteli, és akkor cölibátusban, tehát házasságkötés nélkül, Isten oda szentel teljes odaadással, minden energiát akkor az egyháznak adja. Akkor ilyen kétféleképpen lehet a diákonost, igen. A kijeleti egyházban, görögpatosoknál, ugye ott csak olyat szentek püspöki, aki hát nem kötött házasságot, de diákonus vagy papot lehet ugye mind a két szolgálatban valaki, akit erre felszentelnek. Na hát ez a helyzet az, és így mondjuk elmondtuk, hogy Lőrinc milyen módon ugye került a egyház életébe, nagyon az első időbe. Úgyhogy ez nagyon-nagyon szép, ugye, és akkor tudjuk, hogy ő a 258. augusztus 10-én volt ő, lett vértanú, 4 nappal Sixtus pápa után, ez a hagyomány, ezt tudjuk róla. És akkor most azt kérdezném meg, hogy nézzük meg, hogy ő róla mit mondott az Adorémus, elolvastuk, ez egy ilyen misehez segítő ilyen kalauz füzet, amit mindenhol meg lehet venni, újabban nagyon gondosan írja meg a szentek adatait, olyan dolgokat nem is közismertek. Tehát érdemes olvasgatni. És akkor most nézzük meg, hogy mit tudunk arról, hogy őt róla hogyan ír egy részesében egy könyv, amelyik hát nagyon odafigyelően írja az életét. Akkor megkérem, hogy te még nem szerepeltél, Bence, részes innentől olvasd el, ameddig be van jelölve, látod oldalszerűzában.
A legnagyobb tiszteletben tartott római mártírok közé tartozik Lőrinc diakónus, a római misekánonban a szentek közösségének egyik képviselője. A régi római liturgikus rend kiemelt rangot adott augusztus 10-i emléknapjának. Lőrinc azonban azért közé a szentek közé tartozik, akiknek életéről és haláláról, a hagyománytól eltekintve keveset tudunk. Cipriánnak, Karthágó püspökének 80. levele megemlíti ugyan II. Sixtus római pápa halálát 258. augusztus 6-án 4 diakónussal együtt. A későbbi hagyomány azonban eltér ettől. Aszerint Lőrinc Sixtus fődiakónusa volt, és néhány nappal utána állt helyt nagyszerűen a vértanúságban. Ambrus milánói püspök ennek a hagyománynak egyik tanúja, de Officis című könyvében a következőképpen ír róla. Amikor Lőrinc látta, hogy püspökét, Sixtust a vértanúságra viszik, sírni kezdett. Nem annak kínos halálán, hanem vagy ő neki vissza kell maradnia. Ezért e szavakkal szólította meg. Hová mész, atyám, fiad nélkül? Hová sietsz, szent püspök, diakónusod nélkül? Sohasem mutattad be szolgád nélkül az áldozatot. Mi nem tetszik hát nekem rajtam, atyám? Méltatlannak találtál magadhoz? Vizsgáld meg, hogy megbízható szolgát választottál-e. Rábíztad az Úr szentséges vérét, a szent titkokban való részvételt, és meg akarod tagadni tőle a részvételt a te véredben? Még lelki erősséged dicséretre méltó, vigyázz, ítélő képességed meg ne inogjon. A tanítvány elutasítását a tanító terhére tudhatnák be. Kiemelkedő, híres férfiaknak nem épp úgy üzelmei e tanítványaik haditettei, mint a sajátjaik. Így hozta Ábrahám saját fiát áldozatul. Így engedte Péter, hogy István megelőzze. Sixtus erre így felelt. Nem, fiam, nem hagylak vissza, nem is hagylak el. Rád nagyobb küzdelmek várnak. Mint idős ember, én könnyebb harcba indulok. Te rád, a fiatalra nagyszerű győzelem vár a zsarnok fölött. Megjössz hamarosan te is, ne sírj tovább. Még 3 nap és követni fogsz, ez a megfelelő időköz a pap és a levita közt. Nem illenék, hogy tanítód oldalán győzedelmeskedjen, mintha segítőre lenne szükséged. Miért akarsz csak az én kínos halálomban részt venni? Teljes örökségét hátrahagyom neked. Miért kívánkozol jelenlétem után? Gyenge tanítványok ám járjanak előtte a mesternek, az erősek inkább követik. Tanítójuk nélkül is győznek, mert nincs már szükségük, inkább követik.
Tehát nagyon érdekes, ezt figyeltétek? Ránk maradt írás, tehát hogy a Sixtus pápa, aki nagyon rövid ideig lehetett pápa, mert utána a katakombában a védett helyen megölték, megrohanták és megölték négy diákos társával, de Lőrinc úgy látszik nem volt közöttük. Ugye még mikor viszik a vértanúságra, még kioktatja Lőrincet, hogy jó, hát te egy erős ember vagy, most nem fogsz velem jönni, egy kis edem, majd pár napunkra követsz engem. Hát Lőrinc nem azért sírt, hogy mi lesz, hanem azért, hogy ő nem ment együtt a pápával ugye a vészőhelyre. Tehát, hogy hamarabb kellene menjek országa, és hamarabb bizonyítsa az egyházat, és Jézus mindenek fölött szereti élete árán is. És ugye hallottuk ezt a beszélgetést, ritka a dolog, hogy ilyeneket tudunk a régi időkből, hogy ez 2000 éves, majdnem 1200 éves történet, hát nagyon-nagyon érdekes. Ugye a Lőrinc, akkor csak a dinnyére gondolunk, hogy meddig lehet tenni, vagy mettől meddig a két Lőrinc nap között szoktunk dinnyedni, van egy másik Lőrinc is ugye enni, de hát a Lőrinc meg ugye enni sokkal fontosabb nekünk, mert ugye látjátok milyen nagyszerű élet. Tehát a jó tevését az életre fizetett, és ezt most mindjárt jobban meghalljuk, hogyha tovább olvasod Réka azt az érdekes Adorimus beli üzenetet.
A római prefektus hamarosan elfogta Lőrincet, és megparancsolta, hogy adja elő az egyház kincseit. Lőrinc pedig szétosztva az egyházi kincseket, három nappal később Róma szegényeire mutatva mondta, íme az egyház hiteles kincse.
Fölfogtátok ezt? Tehát arról van szó, hogy ugye ez az üldés, a Décius féle például, az direkt utazott, meg a Valens féle, ezek elég egymás után voltak, már a harmadik század közepén, utaztak arra, hogy az egyház kincsét is begyűjtsék. Eleinte csak kivégezték, vagy kiirtották a vértanokat, a hithűeket, mert nem a laza, nagyon ugye hát ilyen akkoriban szétesett vallásoságot követték, hanem nem voltak hanem tömény gyújtani ezek a látszat isteneknek, ők Jézusban az Isten fiát ragadták meg. És ugye ők az érdekel fizettek, de rájöttek aztán a római császárok, hogy ennek már akármilyen kezdetlegesen nincs templomuk, vagy nagy épületük, meg aranyuk, de mégis vannak már misekönyveik, meg ez, meg az holmiaik, meg különböző azért mégis összehet dolgok, meg mint a ruhák, meg stb. És akkor erre utaztak ezek az egyházi kincsekre. Részben azért, hogy megszüntesi őket, vagy például, hogy eltulajdonítsák. És add ennek oda a kincseket, és addigra a Lőrinc már minden kincset eladott, és az árát szívta a szegényeknek. És azt mondta, hogy a szegények az én igazi kincseim. Tudod, oda, itt vannak a kincseim, oda vitt a szegényeket. Döbbenetes, nem? Hát aztán erre fölből szültek, mert átláttak a szitán, hogy ugye most nem fognak itt már anyagiakat gyűjteni, hanem emberek sorsával találkoznak, akik nem akartak, akik ínségesek, akiket a Lőrinc segített. Olvasd tovább.
Tisztelete már Konstantin császár idején terjedni kezdett, később főleg második Pelagius, harmadik Sixtus és Damasus pápa segítette elő. Lőrinc diakónus tiszteletéről tanúskodik Szent Abrus Prutenditus, Szent Ágoston, Torinói Szent Maximus, Aranyszavú Szent Péter és Nagy Szent Leó pápa.
Tehát nagyon híres nagy szentek, tehát annyira becsülték őt, ezt a karitatív, ezt a jótékonykodó, még ugye a kincseket az emberekben látta, nem is az odaadott ajándékba, hogy ezt a nagyon személyesen jól tevő embert, annyi tisztelt, hogy ilyen hatalmas sor szent életű ember is tisztelte őt, tehát nagyon hamar odafigyeltek rá. Erőt ad az ő példája. Szenteket tisztelünk, példákat követjük, pártfogásokat kérjük. Mi katolikusok nem csak a példákat követjük, hanem hiszünk, hogy lehet velük beszélgetni, hogy az Jóistené valamilyen kérésünket segítsék elő. Igen? Tovább?
Emléknapját Magyarországon Szent László király kötelező ünnepén nyilvánította.
Érted? A Szent aki akkor rendet teremtett Szent István után, kötelező ünnep volt. Most is ünneprangja van, tehát nem csak egy megemlékezés, ami minden nap lehet valamilyen szentől, hanem olyan, mint az apostol ki van emelve a legnagyobbak közé. Igen?
Ő a könyvtárosok, a könyvkereskedők, a szakácsok, a cukrászok, a tűzoltók és az üvegfúvómesterek védőszentje.
Hát ez nagyon-nagyon szép. Most akkor már ilyen sokat mondtunk, és ilyen szépet, akkor kinyitom a Zsolozsmás könyvben, ott róla van szó, és azt mondom, hogy egy nagyon-nagyon szépen olvassuk ezt a verset, a zsolozsmában, tehát amikor közös imákunk zsoltárokat és himnuszokat, az esti himnuszként ezt mondjuk róla, Lőrincről, nagyon szépen kérem, hogy igen szépen leánynak adom, aki nyilván jobban tud a versekbe beleérezni, nagyon nyugodtan, lassan olvasd el, légy szíves, jó? Az esti himnusznak az Lőrincről szóló szavát augusztus 10-én itt van, innen, 5 verszak, igen.
Vértanúd, Jézus fiad arra készül, hogy a világ gyérjavait legyőzze. Osztogat bőven kenyeret, ruhát, pénzt rászorulóknak. Marja már a testét a parázsló rosté, ám hősi lelke élő hittől lángol. Hívja már Krisztus, el is indul égőn, győzve a lángom. Angyal énekszó kíséri az égbe, hősi küzdelmét jutalom várja, és bűneikért Urunkat imádja, kérve feloldást.
Tovább a máskoldal még folytatjuk.
Esdeklő, szóval könyörgünk ma hozzád, bűnbocsánatra segítsd a szívünket. Gyújtsd fel a lelkünk álhatosságra, mindig a hitben. Zenge mindnyájunk örömére, ajkunk. Szent Atyánk, Jézus meg a lángoló tűz, tiszta győzelmét idelent a földön és az égekben. Amen.
És tudjuk, hogy rostian sütötték meg, tehát tűzbe rostire tették, és úgy nem mágia halálihoz hasonló volt ez, és ez egy szörnyű dolog, de ő még ott is tudott tréfálkozni, vagy nagy lelkű lenni, hogy már fél fordíts meg, mert már félig megsülte meg, és ilyeneket mondott, ugye, tehát próbált urrá lenni a helyzeten, és annyira szerette Jézus, hogy nem is annyira érezte azt, hogy mennyire fáj neki ez a tűz, a legszörnyűbb halálok egyike. Tehát nagyon-nagyon nagyszerű szent. És akkor már végül még annyit vegyünk, hogyha már ennyire átvettük, hogy mi az, hogy diákónia. Érdekes volt ez nektek?
Igen.
Igen? Mert igen. Még nem hallottatok ennyire. Pedig korunk még eseménye. Nekem az egész életet átjárja a II. Vatikáni zsinat, mert döbbenetes újdonság volt, hogy végre az egyház újra fölfedezi a korábbi kincseit, és ettől frissül meg. Nem dörgözni akartunk a modern korhoz, hanem a gyökerekből megfrissülni, és mindig ez a jövőnek az útja. Most olyan, miről hallottok, ami nagyon fontos. Ugye ezt nyilván nem szoktuk így tanítani, mert ez egy ilyen értékelés, egy beszélgetésnek a dolga, az ember ezt megértse. Tehát újra lehetsz te is diákonus, ha nagyon akarsz. A városban van egy-két diákonus, Budapesten több van. A világon most már több ezer diákonus van a papság mellett, úgyhogy nincs egészen félmillió papja az egész világon az egyháznak, és diákonus már van egy elég nagy réteg, hát sok ezer vagy tízer, és azon minden világészen kicsit más létszámban vannak, Amerikában tehát többen vannak, és az egyházat jobban fogadta őket, és aztán ugye az is van, hogy valaki egyre inkább ebben a dolgokban akar segíteni, mert nem tud diákonussá lenni, akkor legalább egy legipászú kisegítőként segít. A cselekészparancsnok is most már ilyen, meg itt a gazdaságvezetőnek a fia is már ilyen kisegítő, egyház ilyen dolgoznak, vendéglátásban, illetve látogatóközpontban, fontos dolgok ezek. Az egyház nem a papok magánszáma, ti abban segítsek. Nem az a templom, hogy bejönk a moziba, hogy végbámészkodjuk, hanem hogy együtt legyünk. Tegnap nevelt keresztelünk két kis ilyen sötétbőrű kis apró szentet, kettőt, és ikrek voltak, és nagyon szépen igyekeztek viselkedni a családtagok is, keresztülők. Hát nagyon érdekes volt, hogy egész templom nélkül elmondtuk, hogy most itt van az alkalom, hogy ezek a mi testvéreink lesznek. Fogadjátok be őket, és segítsetek őket művelődni, hitben hűségesek bizonyulni. Na, befejezésül még nézzük meg, hogy az ő ünnep napján mit mond az egyház, mikor imádkozunk, akkor a zsolozsmában mindig az adott szentről szóló, amit ő megért, azt az evangéliumot olvassuk, ilyen nagy ünnepeken, ami már ünnep, egy átlagos napon nem, de ilyen nagy ünnepen így, mint az apostolumnál is van, és Szent Ágoston püspököt szólaltatták meg. Bence, légy szíves, egy kicsit idéz ez nekünk, hogy Szent Ágoston püspök, itt a piros betűt nem kell mondani, nézd meg, ott a lapaján kezdődik, hogy mit mond Ágoston, lapaján, az előző lapaján, a címet is. Ott. Máshol.
Ezt igen, de mert eddig...
Igen.
Jó. Szent Ágoston püspök beszédeiből. A mai napon a római anyaszentegyház Szent Lőrincnek diadalünnepét tárja elénk, amelyen lábbal tiporta ezt a zajos világot, és visszautasította a hízelgését is. Így kétszeresen győzte le az őt támadó gonosz lelket. Szent Lőrinc az egyházban, amint többször is hallottátok, diakónusi szolgálatot teljesített. Itt Krisztus szent vérét nyújtotta a híveknek, ott saját vérét ontotta ki Krisztus nemvéért. Amikor Szent János apostol az úrvacsora titkát magyarázza, világosan ezt is mondja. Amint Krisztus életét adta értünk, úgy nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért. Megértette ezt, testvérek, Szent Lőrinc megértette, és meg is tette. Az áldozati oltáron is azt vette magához, amit ő készített elő. Szerette Krisztust e földi életében, és utánozta őt halálában is. Testvérek, ha igazán szeretünk, akkor mi is őt utánozzuk. Szeretetünk ugyanis nem teremhet jobb gyümölcsöt annál, mint hogy bizonyságot teszünk Krisztus követésünkről. Krisztus ugyanis értünk szenvedett, példát adva nekünk, hogy nyomdokait kövessük. Úgy látszik, Péter apostol azon a véleményen van, hogy Krisztus csak azokért szenvedett, akik az ő nyomdokait követik, és hogy Krisztus szenvedése csak azoknak használ, akik az ő nyomdokaiba lépnek. Követték őt a szentvértanúk egészen vérük ontásáig, míg a szenvedésben egészen hasonlók lettek hozzá. Követték őt a vértanúk, de nem csak ők. Az a híd, ugyanis amelyen áthaladtak, nem omlott még össze, és az a forrás, amelyből ők ittak, még nem apadt ki. Testvérek, az Úr kertjében nem csak a vértanúk rózsája nyílik, hanem ott van a szüzek liliuma és a házastársak borostyán koszorúja, és ott van az özvegyek hűjolája is. Ezért, szeretteim, senki emberfia kétségbe ne essék élethivatása miatt, hiszen mindenkiért szenvedett Krisztus.
Mert jó, hogy itt mondtam, előbb kicsit leszűkítette, hogy csak a közvetlen egyház azért, de nem Jézus mindenki lett az élet, ha hívő, hanem itt most már ő is tovább vittem, az előbb mondott. Folytass tovább.
Valóban őróla írták meg. Azt akarja, hogy minden ember üdvözöljön, és eljusson az igazság is. Jaj, többet
hoztam.
Az igazság, itt szerintem kimaradt egy lap.
Nem, hanem nagyon vékony a lap, és akkor összelapozol kettőt. Igen.
Ja, az igazság ismeretére.
Igen, látod, mert könnyen szögnek a lapok, igen. Tovább.
Értsük meg tehát, hogy a vértanúságon és a szenvedés gyötrelmein kívül is hogyan kell a keresztény hívőnek Krisztust követnie. Az apostol mondja Krisztus Urunkról beszélve. Isteni mi voltában Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez, mint zsákmányhoz ragaszkodjék. Mekkora fenség! Szolgai alakot ölve kiüresítette önmagát, az emberekhez lett hasonló, külsejében olyan volt, mint egy ember. Mekkora alázatosság! Krisztus megalázta önmagát. Keresztény ember, lásd, mit kövess! Krisztus engedelmes volt, te mit büszkélked el? Miután megaláztatásának ideje már elmúlt, és a halált is legyőzte, Krisztus felment a mennybe. Kövessük hát őt, hallgassuk meg, mit mond az apostol. Ha tehát Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján.
Hát gyönyörű, most értitek? Nagyon gazdagon átvettük, hogy mi az, hogy diákonátus, máskor is, hogyan fisztette föl ezt a lehetőséget, hogy ne csak átfutóan legyen valaki diákonus, engem, amikor felszenteltek, először diákonussá szenteltek, és csak később pappá. Egy évig diákonus, tovább voltam diákonus, akkoriban dobtak ki a szeminámból a ciszterciségem miatt, és aztán mégis utána felszenteltek pappá. Tehát én sokáig voltam diákonus, és de azóta is az is vagyok, tehát sokszor mondom a papoknak és fiataloknak, hogy ha pappá is szentelnek, meg püspök, akkor is marad diákonus is, tehát azért nem úgy van, hogy mi ott megjátszuk a nagyon meghatalmazottat, a nagyon rangos szerepet, és hát a többire nem figyelünk. Mi magunk is tudunk bármit felszolgálni, segíteni, elemi dolgokban is részt vállalni, tehát nem akarunk büszkélkedni, hanem szolgálni szeretnénk. Az ember, mint pap, és marad diákonus. Aztán megbeszéltük, hogy milyen volt Lőrincnek az élete, milyen sok biztatást kapott utolsó pillanatban még a Sixtustól, a vértanúságra menő pápától, és utána azt is megbeszéltük, hogy mennyien tiszteleg, milyen módon, és azt is megbeszéljük, hogy hogyan ünnepeljük, megvesztük egy zsoltát, egy himnusz is olvastunk róla, vacsernyének az esti imának az himnuszát, meg hogy róla mit mond Szent Ágostont így az egyház. Aki Lőrincet úgy értékelte, hogy azt mondja, hogy ha ő is Krisztus a szegény, magát kiröstő Krisztus szerint élt, mi is legyünk nagy lelkűek. Hát így most nagyon bőven ezt megbeszéltük. Jó volt ez így? Tehát nem csak Görögdínyes, nem csak Lőrincnap, és 10-e augusztusban már mindjárt vége a nyárnak, meg Kánikula, meg én nem tudom, hanem látjuk, hogy ilyen tüzes szeretet van mögötte. Örülök ennek. Ha most tovább mennénk, akkor hivatkozhatnánk mondjuk Szent Mártonunkra, aki Pannoniában született. Ő is egy ilyen nagyon karitatív volt, hogy nagyon sokat békített. Még vele más is vissza akarunk térni, most nem is résztezzük, de a híres jelent Mártonról mit tudunk, hol volt ő nagy lelkű, mit csinált útközben, amikor ment a lován, és találkozott egy szegénnyel. Mit csinált a Márton? Levette a köpenyét, és ketté vágta, és odaadta felét. Azt mondják a szanyag, hogy olyan nagy köpenyt viselkedett a római huszárok, vagy ilyen lovas tisztek, hogy a lovat is befette, meg őt is. Tehát estaba nem volt, nem kellett neki megfagyni, mert megfelezte a köpenyt, hát kevesült a lónak, mert neki, de valami maradt, másik odaadta a szegénynek. És másnap kit látott a szegényként egy álmában, hogy akinek ő jót tett, az nem más, mint Jézus Krisztus, ugye ezt látta. Erzsébetnek is volt ilyen látomása, ugye, hogy mint egy Jézus szolgálják a szegényekbe, stimmel? Tehát nagyon nagy, azt mondta, hogy egy pohár vízet adok valakinek az ő nevében, olyan, mintha magának neki adnánk. Ha te jót teszel valakivel, volt ilyen örömöd, hogy jót tett, és utána érezted, hogy nagyon jól elkismered. Volt ilyen örömöd?
Igen, persze.
Réka, igen?
Igen, hát ez természetesen jó érzés, hogyha igen, tudsz segíteni. Igen,
tehát ez az eltűnt öröm, hogy megértettetek. Ez is volt ilyen élménye. Igen. Kata, igen. Nektek fiúk?
Igen. Nek, igen volt.
Tehát ismeritek ezt. Fiú is, pedig a fiúk azok nem olyan nagyon rendülnek fel érzelmekben, de azért ezt tudjátok, hogy nagy ez megérte, hogy valakit megértettem, megbocsáttam, segítettem. Hát ilyen nagyon-nagyon segítő ember volt ugye a mi Mártonunk, a köpeny, és azzal is, hogy nagyon tudott kibékíteni, az már egy nagyobb ajándék, mint egy csipó kenyér, mert akkor egy békét szerez az ember, és akkor valami állandó feszültséget tud feloldani, megoldani. Hát ilyen volt ő is. Aztán következő lenne a Szent Ferencünk, a Szent Ferenc, de már alig van időnk, hogy bele menjünk, belelapozzunk, őt megint szeretnénk megemlíteni, mert van egy ilyen olyan szegény ember bölcsessége, legközelebb erről szeretnénk itt olvasgatni, hogy Ferenc hogyan tudott, mi az ő nagy ereje Ferencnek, hogy egy nagyon jóléti, egyre tollasodó társadalom, ilyen brokát, ilyen sejem, ilyen ruha, ilyen ünnepség, ugye abban a késő középkorban, a vidáló középkorban egyre inkább az eltollasodás jött, a jólétiség, mint napjainkban is van ilyen, és az már veszélyes volt, mert az emberek kezdtek Isten nélkül maradni, és csak a gazdagságra figyelni, a zsebüket tömni, birtokat gyűjtögetni, és akkor Ferenc az maximális szegénység, a szegénység úrnőnek nevezte ilyen jelképesen a szegénységet. Ő is tehát megint nagyon karitatív volt ezzel, hogy megment, azt tudták mondani, hogy 200-300 évre megmentette az egyházat, meg az életet, a társadalmat, mert ugye az a késői körülkörű bomlás, az sokkal később körülbe nem lett a középkorban valami nagy országos háború, vagy európai beháború, mert sikerült kivédeni a maga hitvallásával, példával, hogy lehet szerényebben is élni. Hát köszönjük szépen, ezt megbeszéltük. Jó volt ez így?
Igen.
Igen, igen.
Igen.
Akkor, ha most valami jót kell tenni, mire mondj egy, amit el tudnál kérni, milyen jót tehetnél te ma például. Hol tudnál segíteni valakinek?
Például, ha a buszon nem lenne hely.
Általán helyedet. Te mit tennél ma valami jót? Valakinek valami jót?
Hát otthon segítenék.
Segíteni otthon, mosogatni, takarít, de valami, igen. Hát egy fiú mivel tudna segíteni ma?
Hát segítenék egy rászorulónak.
Igen? Valaki kérte valami segítséget, akkor legalább rámosolyogsz. Sokszor nem is a pénz kell, hanem, hogy ember számba vedd, érted? Rád mondom, hogy nincs sem most nálam semmi pénz, de akkor én sajnálom a bácsit, hogy ilyen helyzetben van, és hajléktalan, azért szeretném, hogyha munkát találna, hogyha még föl tudna tápászkodni. És te mit csinálnál, Bence?
Hát én is otthon segíteni, vagy örömet szerezni valakinek.
Jó, hát osztálytársnak látsz valamit.
Akár, mit, igen.
Ott nagyta az tízezret, megfelezed, vagy mit tudom én, nincs zsebkel, az egy papír zsebkel neki. Ez is minden ilyen, igen. Hát akkor ezt meg is közük, ezt elmondhattuk, jó, és meg is tehetjük, és akkor erre mi a válaszunk, hogy dicsértessék a Jézus Krisztust mindenki. Amen. Köszönjük szépen.
Életkérdések. Brückner Ákos, ciszterci szerzetes műsorát hallották a legfontosabb kérdésekről.
Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Nagy hála van bennünk, hogy sokan meghallották kérő szavunkat, hogy szépen gyűlik a szűzanya lábánál a sok-sok rózsaszál, hogy a májusi 17 milliós hiány június végére 12 milliós hiányra csökkent. Ha folytatódik ez a tendencia, akkor őszre a hiányunkat le tudjuk dolgozni. Továbbra is kérjük a testvérek támogatását, segítését. Kérjük, hogy vigyék hírét a Mária Rádiónak, bármerre is járnak nyaraláskor, mutassák meg, mondják el másoknak, hogy a Mária Rádió mit jelent önöknek, és kérjenek meg másokat is, hogy támogassák, erősítsék a rádió műsorát, a rádió működését. Áldott szép napot, áldott szép nyaralást kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Időszerű proféciák címmel indít új műsor Dér Katalin. A Biblia ismeret témakörében a korábbi évekhez hasonlóan ebben a sorozatban is egy különösen jelentős, de ezúttal ószövetségi könyvcsoportról lesz szó. A két hetenként vasárnap 20 óra 16 perckor kezdődő műsorban elhangzó elmélkedések időrendben ismertetik a legjelentősebb proféták működését a Krisztus előtti 8. századi Ámosztól kezdve az utolsó nagy ószövetségi proféta Dániel alakjáig. Elsősorban arról lesz szó, miben és miért különösen időszerű az ő mondani valójuk napjainkban. Az első részt szeptember 10-én vasárnap 20 óra 16 perckor hallhatják. Szeretettel várja Dér Katalin a téma iránt érdeklődő hallgatóinkat.